Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Kapocs Ifjúság Segítő Magazin 438. adása következik. Ma este a Háló mozi programról fogunk beszélni vendégeimmel, Moldova Ágnessel és Horváth Dániellel. Jó estét kívánok, Szabó András vagyok a műsorvezető, és sok szeretettel köszöntelek a stúdióban mindkettőtöket.
Szervusz.
Jó estét, szervusz András.
Bizonyára hallgató, ha azt mondom, hogy hálómozi, attól olyan nagyon-nagyon sok mindent nem tud egyből, és azért is hívtalak benneteket, hogy erről a programról, ami most már 10 éves, ugye 10 éves,
éppen 10
kicsit
éves.
Többet tudjunk, egy kicsit jobban lehessen róla beszélgetni, mert szerintem érdemtelenül keveset lehet róla hallani. Értékét mindenképpen az adja, hogy legalább 10 éve működik, elég és stabilan, de mi ez a hálómozi?
Neked mi jut eszedbe arról, hogy háló?
Hát én például hajháló, aztán halászat is jut az eszembe, aztán mi sokféle dolog lehet.
Olyan védőhálóféleség.
Az is lehet. Például a háló sokféle dolgot jelent számomra, sőt most már számítástechnikai hálózatok is vannak, ugye sokféle van.
Amikor mi kitaláltuk ezt a Danival, a háló elnevezést, akkor arra gondoltunk, hogy hány fiatal ugrik védőháló nélkül. Uh-huh. Mindkettőnknek nagy filmélmény a trapéz, uh-huh. De még nagyon fiatal vagy, nem emlékezhet.
Kedves vagy, köszönöm.
Arra gondoltunk, hogy akkor még a drogfogyasztó közül a kiemelten veszélyeztetett korosztály az a 14-18 évesek voltak, vagyis a középiskolás korosztály, ha éppen tanultak.
Hallgatóknak mondom, ez 2001 körül van, igen?
Így van. Na most elkezdtünk töprengeni azon, hogy mi már filmet drogosokról, szenvedélybetegekről addigra már egy szép adagot összegyűjtöttünk. Merre induljunk el? Először elmentünk néhány iskolába, bekérezkedtünk, és szent rémülettel hallgattunk végig jó néhány olyan órát, ahol azt láttuk, hogy a gyerekek otthon ebben a furcsa felbomlott család miatt a hiteles felnőttek elvesztésével, és nagyon sok családba történt így, elkezdték keresni a hiteles felnőttet az iskolába. Na, mi is néztük a tanárokat, és arra gondoltunk, hogy amíg az órája tart, addig épül a gyerek, nem csak tanul, hanem boldog is. Hát mondjuk 10-ből 8-nál halálra unatkoztuk magunkat, por és kulisszaszagú órákon ültünk, igazán elfásult vagy kérdezni nem tudó tanárok között, akik nem teljesítették azt a vállalásukat, vagy amire a végzettségük jogosította őket, hogy a saját tárgyukon belül jól, érdekesen, szíven keresztül az agyba átadják, hanem inkább egy ilyen fásult, gyerekektől kicsit félős légkörbe voltunk, hogy amikor egy-egy erre született, teljes személyiségével dolgozó tanárra találkoztunk, hát örömünkben jöttet duplár vettük a lépcsőt, amikor kimentünk.
Hú, de érdekeset mondtál. Most belegondolok abba, hogy a mai pedagógusok egy ilyenfajta átfogó kritikát kapnának, milyen jó lenne, néhány össze is kaphatnák magukat, mert ugye azért a tanítás az egy varázslat. És valószínűleg ez a varázslat nem volt ott, ugye erről beszélsz?
Igen, meg egy kicsit azt is láttuk, hogy elég sok tanárnál, hát maga az, amiből tanított, az éppen csak annyit változhatott, amennyit az oktatási törvény arra kötelezte. De éppen az a fajta rutin, az a fajta monotónia, ahogy előadta a tárgyakat, látszott, hogy tavaly is már ebből a jegyzetből tanított, tavaly előtt is, és talán még régebben.
Én nem akarom felmenteni a pedagógusokat. Szerintem a színészek is többször ismétlik ugyanazokat a szerepeket, és mégis el tudnak varázsolni. Szerintem azért az, hogyha valaki valamit újra mond, attól még az lehet hiteles és belülről született. Úgyhogy...
Lehet, de nagyon sokszor sajnos nem az volt. Na, térjünk vissza a hálómozira, András. Ugye akkor arra gondoltuk, hogy egy biztos, hogyha mi szeretnénk valami olyan szigorúan prevenciós, sőt szórakoztatóan prevenciós segítséget nyújtan a gyerekeknek, ki kell őket hozni az iskolából. Miért? Az iskola olyan, mint egy jó korlát, rá lehet támaszkodni, de el is választ. A falaknak van valami szabályzó levegője, tehát jöjjen neki, de hát hova jöjjen neki? Hát a moziba. A mozi jó, a mozi az élet. Moziba lenni jó.
Ezek szerint te is sokat elbújtál a moziba, esetleg barátokkal én,
hát,
igen.
Édes András, hogyha tehetném, akkor egy ilyen nagy vetítővászon előtt töltenném el a hátra levő életemet. No, de minden esetre ugye az történt, hogy hova vigyük ki őket? Hát multiba vigyük ki őket. Miért multiba? Mert a gyerekek nem csak ismerik, hanem élik a multi és életformát. Tehát az a fajta elveszettségérzés, ami engem mondjuk eltölt egy nagy multiba, és bizony morzsákat kell szólnom, hogy ne egyenek meg a farkasok, az náluk természetes közeg. Tudják, hol van a popcorn automata, hol van a film, hol lehet délután anyagot venni, tehát feltérképezik játéktermekre.
Bocsáss meg, itt most egy bevásárlóközpont multiplex mozi rendszerére gondoltam.
Így van,
tehát
szigorúan.
A multi az nem, tehát legyünk egy kicsit pontosak ezzel.
Hát így van, a multi az nem a multi vállalkozóját igen. jelenti, hanem a multiplex,
multiplex
mozi technikát.
Mozi technikát.
Így van, köszönöm szépen.
Jó, és akkor lassan kezdünk arra az első állomásra ráközelíteni, ahol az első három mozit ki tudtuk próbálni, és az a Mamutban
volt. Ez egy nagy multiplex.
Ez a nagy multiplex, rendszer van. Sok, azt hiszem 12 helyen játszanak ottan ma is dolgokat, és abból megkaptunk egy termet, és ebbe a terembe elkülönítetten a tanároktól.
Előbb mondd meg, hogy alakult ki a program? Hát mit vetítünk? Kinek?
Hát ez bocsánat, én akármit nem nézek egy multiplexben, én sem. Hát,
szóval először arra gondoltuk, hogy egy biztos, hogy mozit. Mert a filmes formanyelv könnyebben emészhető, előre elkészített, valamint lehetőséget ad arra, hogyha valaki nem akar első szám első személybe beszélni, akkor tud beszélni a vásznon megjelenő cofos, bőrkabátos vagy a többi szereplő, ez kicsit úgy mögé bújva, és ha majd akar, kibújik onnan a saját gondja baja. Tehát mindenképpen film legyen, de hát milyen film legyen? Először elkezdtünk töprengeni ilyen nagy filmeknek a részleteiben, mondjuk a Vegyük a kosaras naplóját. De akkor aztán behibázott az, hogy az előzetes vizsgálat után kiderült, hogy mi érdekli akkor a gyerekeket, mi lesz a főhős, és hogy fejeződik be a film. Uh-huh. A másik pedig, és nagyon sajnálom, hogy ilyet mondok, szenvedélyesen szeretem a jó színészi játékot, de a drogost játszó színészek, bármely nagyszerű film, de mindig több, mint amennyit igazán mai tapasztalat szerint egy drogost produkál. Amikor egy dokumentum riportba egy anyagos beszél magáról, van benne valamilyen megbocsájtó kívülállóság. Uh-huh. Az a fajta mélységesen erős szenvedély, mi mondjuk a DiCaprio-ban az ő figurájában megjelent, az egy telítettebb, az egy sokkal érzelmesebb és harsányabb dolog, mint ahogy igazán a mi tapasztalatunk szerint a drogosok beszélnek.
Ez
a saját karrierjük.
Ez nagyon érdekes, amit mondtad, magyarul túloznak ilyenkor a színészek,
nem éli,
vagy túljátszák?
Mert hogy nem drogosok, hanem színészek.
Aha. Ez
na most
érdekes.
Ezt elvetettük, akkor jöjjön, ami jöjjön. Hát jöjjön dokumentumfilm részlet.
És ide kellene akkor beszúrnom azt az alaphelyzetet, hogy az Ági eredetileg is dokumentumfilmes, tehát az előző életében meg kitalált dokumentum riportokat készítő szisztéma alapján elkezdtünk utána járni annak, hogy hol lehetne igazi jó felületet találni arra, ahol valódi személyiségeket fogunk találni, és valódi kérdéseket tudunk körbejárni. Uh-huh. És így jutottunk el Komlóra, a Leo Amici Alapítványhoz.
Akkor már úgy indultatok oda el, hogy ennek a filmnek lenne egy ilyen forrása? Vagy
nem. Hogy a Dani mondta, szóval a reinkarnációm után azt mondtam, hogy
van mit egy... jelent ez a reinkarnáció? Fordítsátok már, szegény hallgató nem tudja, mindig ilyen utalásokat találkozik.
Szóval azt mondta, hogy az előző életemben, tehát én akkor ezek szerint visszatértem már egy más formában, lehet, hogy előző életemben béka voltam. És előszedtük azokat a filmeket, amiknek a zömét Komlón forgattuk le, és ráadásul kettős irányos van Komlónak, és kiválasztottunk olyan terápián levő, vagy terápián túllevő, vagy terápiára készülő anyagosok önvallomásainak részleteit, amit egy kis képi környezetbe, kis zenével felfűztünk, és csináltunk belőle ilyen 20-25 perces önálló blokkokat, amiknél el lehetett indulni a témáról való beszélgetéssel, vagy tudomásul lehetett venni és beszélni egészen másról. A másik komlói ajándéka ennek a projektnek az, hogy azok az animátorok, akik a segítőink voltak, azoknak egy része Komlón állt talpra. No, de kik voltak az animátorok? Kétféle státuszban. Az egyikük, akik a gyerekekkel bent a vetítőterembe beszélgetést vezetett, egy talpra állt anyagos, azért nem gyógyult, hiszen a talpra állás az csak aktuális szermentes állapotot jelöl, ami netalántan tarthat az élet végéig, de bármikor történhet vele valami olyan megoldhatatlan, eszköztelen helyzet, amikor úgy gondolja, hogy egy eszköze mégiscsak van, és az ott van hátul az agyában, visszatérni az anyaghoz. Tehát láttunk mi már, te is láttál, 15 év múlva is visszaesett anyagfüggőt.
Ez így van. Nem is szokták az ilyen fiúk, lányok mondani, hogy ők leszoktak. Ez a szó nem is léte, hanem józan szenvedélybetegeknek nevezik saját magukat, pontosan abból az állapotból, hogy ez egy tartósan, igazából jelenlévő betegség, amit csak a józansággal lehet ezt a fajta állapotot fenntartani, hogy az ember egészséges és jól tud együttműködni a környezetében, visszaesés, ez nagyon-nagyon ott áll a veszélye mindenképpen ennek a történetnek. Na, de azt mondod, hogy ők a szereplők, ők igen. A filmszereplők.
Igen, van az egyik animátor egy talpra állt anyagos, igen. A másikok pedig egy olyan fiatalokkal, vagy drogosokkal foglalkozó, vagy fiatal drogosokkal foglalkozó szakember, aktív szakember, aki ezen a területen fővonalba, vagy következménnyel a problémának az érzékeny tudója, és annak segítése, hogy tovább tudjon menni a gondolkodás és a segítés.
Vagy kedves, most még tetszel, megőrülnék egyetlen szabad ég. Ha arcod látom, azt kívánom, már csak fizetnének ki fejedék. Ne hasonlott szándékúz a víz felé. Mégsem lépek megszokásból, nézem, ahogy magad áldozott fel. Ezért töltem volna magam éjjel-nappal én. lefutja, érdeklődésem immáron kimerül.
Kapocsifűsor segítő magazin 438. adásában a Háló mozi programról kezdtünk el beszélgetni Moldov Ágnessel és Horváth Dániellel, és arról az időszakról kezdett az Ági beszélni, hogy hogyan született ez az egész, és hogy milyennek igazából az indító elemei. Az egyik eleme egy olyan fajta filmekből álló készlet, ami riportokat jelent, olyan emberekkel, akik kábítószer függők, le akarnak állni, leálltak, vagy készülnek leállni. Másrészt a másik komponense pedig az, hogy nem az iskolában kell a gyerekekkel foglalkozni, iskolán kívül ki kell őket hozni, és akár egy multiplexplozíba be kell vinni őket, velük kell ezt a programot úgy tetszik lebonyolítani. Itt tartunk ebben a pillanatban, de a hálomozit ezzel nem intéztük el.
Fájdalmas volt a zenédet hallgatni.
Igen? Ez a zene például kapcsolódik ez a programhoz. Mit tudunk erről, és egyáltalán mi történik a hálomoziba ezen túl? Mert ugye ez pár dolgot összeraktunk, de ez még azért nem a varázslat, ez csak a keretei a műfajnak.
Csak egy információ ezzel a zenével kapcsolatban, hogy egyrészt a riportok elválasztott, tehát a filmes, a hálomozi filmes részében a riportokat elválasztó zenét keresve találtuk meg ezt a zenei anyagot, aminek az a bánatos hozzáfűzni valója is van még, vagy hozadéka, hogy maga a zene az egy olyan fiatal embernek a kezéből került ki, aki pár évvel később, miután ezt a anyagot megcsinálta, egy túladagolásban, LSD-s túladagolásban kilépett egy szálloda a 7. emeletéről, és természetesen meghalt, és ezzel a zenével tisztelgünk, hogy úgy mondjam, az emléke előtt. De ez csak egy ilyen momentum, amit a hálomozival kapcsolatban el kell mondanunk, mert a programot, azt ugye arról beszéltünk az előbb, hogy annak egy része, maguk a diákok, azok bent két animátor segítségével a film megtekintése után egy beszélgetésbe bonyolódnak, méghozzá olyan beszélgetésbe, aminek az alapmotívumait a diákok adják meg, hiszen az animátoroknak nem az a dolguk, hogy okosságokat mondjanak, hanem inkább azokra a kérdésekre válaszoljanak, amik a diákokban, a gyerekekben felmerülnek.
Hogy képzeljük-e, hogy van ez igazából, mert ugye annyit tudok, hogy a gyakorlat úgy szokott, hogy vannak ilyen drogprevenciós előadások, ahol ilyen ismeretbővítő felvilágosítások szoktak történni. Azt mondod, hogy ez nem ilyen.
Hanem,
ugye van egy film, amit megnéznek, és...
És ezután kezdődik egy nagyon élénk beszélgetés, az a tipikus helyzet, hogy egy nagyon élénk beszélgetés következik. De mindenről, amit a gyerekek felvetnek.
Mondok
családról,
neked egy példát,
barátságról. Bocsánat, csak az András azt kérdezte, hogy miért nem miért nem információ átadás történik itt. Mondok neked csak egy példát. A gyerekek elmondták, hogy ha a Google-be beütik azt, hogy cannabis, akkor 14 millió 700 ezer szócikket láttak maguk előtt. Tehát azt jelenti, hogy szükségtelen elmagyaráznunk nekik, hogy mi az a cannabis, és milyen hatásai
van. Én ezt értem, csak mondjuk azért is keresem, hogy mi történik ahelyett, hogy én felvölöltöztem, és kezdtél mondani egy példát, akkor?
Bocsánat. Igen, az egyik anyagostól, a bent levő animátor anyagosunktól azt kérdezte az egyik, hogy barátok az anyagosok? Uh-huh. És akkor azt mondta rá, hogy szerinted barátság az, ahol beütöd a másik anyagát, megmérgezve esetleg a másikat, elveszed tőle. Ott csak a másik reklámjába akarod látni magadat, tehát szerinted barátság-e? Uh-huh. És akkor elgondolkodik a kérdés, és azt mondja, hogy nem, ez nem barátság, de rögtön azzal folytatta, hogy miért nincsenek barátságok. És a barátságokról hosszantartó beszélgetés épp úgy prevenció, mert elmondhatott egy olyan dolgot, ami egy meg nem lévő, de valaha működő barátság, kapcsolat hiányát jelezte. Uh-huh. És akkor körüljárták. Csak az apropója volt a drogos téma. De van, amikor egyszer csak megszólal valaki, és azt mondja, hogy az én apám iszik. Uh-huh. És el lehet kezdeni arról beszélni, hogy jó, és abból neked mi bajod van. Vagy arról, hogy ugye hihetetlen mennyiségű házasság bomlik fel, és azok a klasszikus családok, hogy egy anya, egy apa, oda tartozó gyerekek, elég szétnyúltak, második házasságok, harmadik házasságok, itt féltestvér, ott idegen nagymama, és akkor egész egyszerűen elkezdik azt feszegetni, hogy ki kérdezett meg engem. Jó, nem én váltam el, de ott voltam. És időnként olyan hangulati felelevenítések jönnek fel, aminél mindenki, akinek valamilyen része volt egy ilyen válási históriában a jelenlevő gyerekek között, hozzáteszi a sajátját. Drogprevenció? Nem drogprevenció? Te hogy gondolod?
Én szerintem ezért fontos az, ugye, ha azt mondjuk, hogy nem kábítószerről beszélünk. A kábítószer olyan, mint egy gyűjtő probléma. Igen. Ami a gyűjtő edény, amiben találkozik mindenféle sors, akkor lehet ilyenekről beszélgetni. Mert ugye a háttérben mégis ugye időnként a fiúk, lányok találkoznak szerekkel, de nem biztos, hogy ez a szerek, mint egy ilyen ördög ki kell előzni az emberekből, hanem tulajdonképpen az igazi kérdésekre kéne az igazi válaszokat megkeresni. Gondolom, erről beszélsz te is.
Igen.
És ebben az értelemben sajnos, amikor rá tudjuk mutatni, hogy ez a fő elkövető egy buta levélke, amit bizony szempontból jobb hiány használ egy fiatalember értő figyelem nélkül, akkor valószínűleg rosszul reagálunk a történetre, mert neki nem erre a fűvel kapcsolatos, hogy tetszik, moralitásra van szüksége, hanem egy figyelő tekintetre és egy értő szóra, egy megértésre. Ugye erről van szó.
Igen, meg
de még azok a témák, amik rendszeresen előkerülnek, na, ugye, ezek olyan dolgok, amiket három kérdés biztosan elhangzik egy ilyen.
Melyek azok?
Ilyen. Az első kérdés az, hogy hogyan lettél anyagos? Kérdezik az animátortól, a taprát anyagostól. Ezután az biztosan elhangzik, hogy mi történt az alatt az idő alatt, amíg anyagoztál? Tehát mit csináltak a testvérek? Mi történt a szülőkkel?
Ugye ez azt jelenti, hogy amikor valaki kérdezi, megpróbálja magát belehelyezni egy ilyen történetben, hogy el tudja képzelni egyáltalán, mi folyik ezekben a buta tranzakciókban, ami egyébként egy belekeveredés története egyúttal.
Pontosan arról van szó, hogy itt a hálomoziban sikerült egy olyan nem tipikus élethelyzetet előállítani, hogy a gyerekek, azaz egy osztálynyi gyerek, akik tipikusan bent vannak a teremben, tudnak beszélgetni egy taprált anyagossal, és minden kérdést föltehetnek neki, nevezetesen még a napi életére vonatkozó.
Jössz egy harmadik kérdéssel is, amit tudjuk.
Jövök a harmadik kérdéssel. A harmadik kérdés az pedig az, hogy mi volt az a momentum, az az egyetlen momentum, aminél ő elhatározta, hogy abba hagyja az anyagozást, uh-huh. és megpróbál talpra állni. Uh-huh. Ez a három kérdés, ez majdnem minden előadáson, vagy minden programon elhangzik, mert a gyerekek számára ezeket a kérdéseket soha senki nem fejtette ki. Uh-huh. És ez az ő számukra kapaszkodót jelenthet, hogy látnak egy olyan helyzetet, amit végig, aminek az egyes fázisain végig mennek az animátorok vezetésével, és akkor hát, ha mégis előfordul az az állapot, hogy értelmes középiskolások lévén végig szalad a fejükön az a gondolat, hogy nekem nem kell végigélnem ugyanezeket a fázisokat, ugyanezeket az állomásokat, hiszen ott látom magam előtt azt, hogy milyen hozadéka lehet egy, vagy milyen hozadéka van egy anyagos választásnak.
Igen, egyfolytában azon gondolkodom, hogy ha én most ott ülnék és tizenéves lennék, azt a kérdés is foglalkoztatna, hogy én, aki valamilyen viszonyban vagyok ezzel a szerrel, hol tartok? Tehát hol tartok ő hozzá képest? Nem lehetséges, hogy ilyen kérdés is?
Én nem vagyok bent a gyerekeknél, tehát az én székem az kint van a tanárokkal, de annak az atmoszféráját, amikor kijönnek, az fogható, mérhető és egészen különleges hangsúllyal érzékelhető. Uh-huh. Vannak gyerekek, akik a kevesek, akik ilyen naív, kerekre tágult szemmel, jé, baba, itt volt egy eleven talpra állt anyagos, jaj, de érdekes. Vannak azok, akik bizony már megtapasztalták az anyagot, méghozzá különböző szinteken, de nem mindegyik a legalsó szinten. Azok próbálnak valamilyen fölényes, mi ezt már tudtuk alapkatást.
Esetlen rutinos technikákkal jönni-menni. Igen,
miközben mindannyiukon az érződik, hogy az a ritka helyzet volt, nem az, hogy a drogról beszéltek, hanem hogy egyáltalán kommunikáltak velük. Uh-huh. Tehát a kommunikációnak ebbe a furcsa zavarában, ami dúl, ahol nehezen szólítják meg egymást, és elfelejtettek kérdezni, és ezért nem is jöhet meg a válasz, ahol a legegyszerűbb motivációs beszélgetés is mondjuk, hogy szereted-e a sárga szint vagy a sárga répát, az se fogalmazódik meg. Ez felüdülés és egy olyan aha élmény a gyerekeknek, hogy valaki rám kíváncsi, uh-huh. valaki tőlem kérdez, valakit én érdeklek, uh-huh. és engem érdekel az.
Uh-huh. Érdekeset mondani, akarsz mondani?
Igen, szeretnék ehhez hozzátenni valamit. Jó. Ez a gyerekek összeállítottak egy olyan helyzet csomagot, amit aztán elmondanak az animátoroknak, és elmondják azt, hogy nem mindenkivel történik meg egyszerre ez a dolog, de tipikusan össze lehetett belőle állítani egy kis hát kérdésfelelet játékot. Tételezzük fel azt, hogy mondjuk van egy tipikus család, van két gyerek, és a két gyerek már mind a kettő iskolás, tételezzük fel, hogy az egyik az középiskolás, uh-huh. hazaér, mi történik akkor, ha belép a lakásba. Ugye első dolog az, hogy ledobja a táskáját az előszobába, majd benéz a szobába, ahol ül mondjuk a papa a tévé előtt.
Így van.
Benéz, a papa kiszól a gyereknek, akiről nem tudja, hogy a két gyerek közül melyik jött haza.
Mert nem fordul hátra.
Igen. És kiszól a papa, azt mondja neki, hogy ott van a kajád a hűtőben.
Igen.
És ha kivetted a kajádat, akkor hozzá be nekem egy sört. Ezzel még nincs vége a dolognak, mert a gyerek beviszi a sört, a papa hátra se fordul, elveszi a sört, még mindig nem tudja, hogy melyik gyerek jött haza, és jön a legaranyosabb kérdés, amitől a gyerekeknek a hátán feláll a szőr, az, hogy mi volt az iskolában? Uh-huh. Szerinted mi lesz ennek a válasza?
Semmi.
Semmi. Mondja a gyerek. Miért? Azért, mert a szülő nem nézett rá. Pedig ha ránéz, akkor rájöhetett volna arra, hogy a gyerekkel millió dolog történt azon a napon is, mert például a tornatanár új motorral jött az iskolába, a szomszédom lilára festette a haját, a szemben lévő lány levágatta a hosszú haját. Tehát egy csomó impulzus éri a gyereket, de miután a papa nem fordult hátra, a hátának nem hajlandó beszélni, ezért azt választja, hogy csapódik az ajtó, és már otthon sincs.
Értelek, csak az a kérdésem, hogy akkor, hogy ez hogy vezet valakinek a kábítószert? Egy 10 évest hogy viszel a kábítószerig? Mert ugye ez nagyon fontos, amit te mondasz, és ugye, hogyha ezekkel a dolgokról beszélgetünk 10 évesekkel, fontos dolog történik, mégpedig, hogy legalább valaki beszélget valahogy velük. De ez hogy kapcsolódik a kábítószer?